Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm. Ő az én kősziklám, ő az én Istenem, ezért benne bízom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 65. Zsoltárból. Az éneklőmesternek Zsoltár, Dávid éneke. Tied a hódolat, a dicséret, ó Isten a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünk Istene. E föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel, gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja, örvendeznek és énekelnek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, valóban nem lehet más, az első szavunk csak a hálaadás. Köszönjük neked a mai napot, köszönjük neked, hogy ünnepet szentelhetünk neked. Köszönjük, hogy ránk virasztottad ezt a napot, és megtapasztalhattuk ma is, hogy minden nap megújul a te kegyelmed, a te szereteted a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy az elmúlt időszakban is te gondoskodtál a mi testi szükségeinkről. Köszönjük neked, hogy te táplálsz bennünket a te javaiddal, és köszönjük, hogy ezért most hálát adhatunk, hogy eljöhettünk a te házadba, és ünnepet szentelhetünk neked. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy nem csak testi eledelünkről, hanem lelki táplálékunkról is te gondoskodj. Te látod a mi szükségeinket, te látod a mi lelki éhségünket, azért könyörgünk, hogy te töltsd be bennünket. Add, hogy valóban ezen az Isten tiszteleten te lehess a középpontban. Az ige hirdetésben, az imádságban, az énekben, az úrvacsorában, add, hogy veled találkozhassunk, hogy tőled erőt nyerhessünk, és a veled való szövetségünket megújíthassuk, megerősíthessük, és ennek az ételnek, a lelki eledelnek az erejével tudjunk tovább menni az életünk útján veled. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül, az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, a mai Isten tisztelet alap igéjét, Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 11. verset. Ami Urunk Jézus Krisztus mondja, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, a kenyér szó talán mindannyiunk számára többet jelent, mint a matéria, azaz élelmiszer, amelyet minden nap magunkhoz veszünk. Hiszen amikor kimondjuk azt, hogy kenyér, akkor nyilvánvaló módon eszünkbe jut a jólét, eszünkbe jut az áldás, és eszünkbe jut talán az Úristen is. valami olyasmit jelent a kenyér, ami biztosítéka a létfenntartásunknak. És ugyanez az értelme az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságban is, amikor a kérés megfogalmazódik, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Sokan elmondják ezt az imádságot minden Isten tiszteleten, Biblia órán, ifjúsági órán, áhítaton, és ki tudja még milyen egyházi alkalmon mi is elmondjuk fennhangon, közösen. És talán éppen ezért, mert ilyen gyakran elhangzik, nem mindig vagyunk teljes mértékben, tudatában annak, hogy ezek a szavak, ezek a kérések, ezek a dicsőítések voltak éppen milyen mélyek, és mennyire létünk alapjait érintik. Nem gondoljuk át igazi mélységében azt az ígét sem, amely a mai hálaadó Isten tiszteletünk alapigéje, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Így van ez, mert talán sokan úgy vagyunk, hogy eszünk, iszunk, élünk, ruházkodunk, vannak házaink, hajlékaink, és mindezt úgy tekintjük, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Sőt, gyakran az ember úgy viszonyul az anyagi javakhoz, mintha ezt megérdemelné, hogyha ez az ő jussa lenne. Mintha természetes lenne, mintha nem is kérte volna Istentől, pedig lehet, hogy ugyanazon a napon a mi atyánkot elmondta. Igen, fontos erről beszélni, fontos erről a tudathasadásról beszélni. Kérjük az imádságban a kenyeret, és nem úgy vesszük, mintha kaptuk volna. Igen, fontos erről beszélni, különösképpen a mai alkalommal, amikor hálaadó ünnepre gyülekezünk össze, és nyilván már nem agrártársadalomban élünk, már nem túl sokan vannak közöttünk, akik esetleg kaszával arattak, vagy őrölték a búzát, talán többen, akik kenyeret sütnek. Mégis fontos megállni a mai napon, augusztus 20-a után, és átgondolni, hogy valójában honnan van a kenyér, és mi is tulajdonképpen a kenyér. A mi hitvallásunk a heidelbergi KT 5. úrnapjának 125. kérdés feleletében ezt olvashatjuk, a mi atyánk erre vonatkozó fejtegetésében. Melyik a negyedik kérdés, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma? Azaz, vedd gondjaidba, ami minden testi szükségeinket, hogy így megismerjük, hogy minden jó egyedüli forrása te vagy. És hogy a te áldásod nélkül sem a mi gondoskodásunk és munkánk, sem adományaid nálunk nem szaporodnak. Éppen ezért, ami bizodalmunkat minden teremtménytől elfordítva, egyedül csak benned helyezzük. Mindebből a válaszból, a 125. válaszból nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy valóban nem a szűken vett, szűk értelembe vett kenyérre kell gondolnunk, amikor a mi atyánk kérését megfogalmazzuk, hanem valóban minden szükségletünkre, ételre, italra, ruházatra, létfenntartáshoz szükséges dolgokra, az emberi élet fontos kellékeire. És hogyha a mai napra vetítjük ezt a gondolatot, akkor egyértelművé válik, hogy amikor új kenyérért, és majd néhány hónap múlva az új borért hálát adunk, akkor nem csak a kenyérért és a borért fogunk hálát adni, és adunk hálát, hanem az egész létünkért. Azért, hogy vannak külsődleges eszközei a testi lét fenntartásának, amely, mint egy kehely, magába foglalja a lényeget, a szellemi és lelki létünket. Nyilvánvaló az is, legalábbis előttünk, keresztjének előtt, hogy a kenyér áldása az nem csak úgy magától van. Erről beszél tulajdonképpen az imádság is. Csak is Istentől jöhet. Ő az élet adományozója. Ő az életnek a teremtője. És ő, erről beszél a hálaadó ünnep, annak a fenntartója. Ő gondoskodik minden teremtményéről. Nem a törekvés kell hát, hogy lekösse életünket, nem a megszerzés gondja, nem a verejtékes munka, ezt meg kell tegyük napról napra, de a lényeg nem ebben van. Az első helyen az kell álljon, hogy kérünk Istentől, és ő ad. Ő ad mindent, nem csak kenyeret, de áldást is ahhoz. Nem csak testi létet, de minőségi testi létet ad. olyan létet ad, amelyben az ember igazán elnyeri azt a méltóságot Krisztus Jézusban, amelyet a teremtéskor elvesztett. Igen, Isten adja a kenyeret. Ebből az következik, hogy a kenyér az Istené. Ezért is tanított a mi Urunk arra, hogy Istentől kérjük minden nap. Ez azonban nem egyenlő a tétlenséggel, nem egyenlő a lustasággal, hanem annak a felismerése, hogy a kenyér, az élelem, az ital, a ruházat, és folytathatnánk a sort. A ház, az autó, a bankszámla, a pénz, a megtakarítás, minden, és lehet, hogy ez egy kicsit megbotránkoztat bennünket, minden az Úré, nem a miénk. Nem a miénk, és éppen ezért lehetséges az, hogy kérnünk kell. Kérnünk kell, és ő adja. Sőt, akkor is adja, hogyha nem kérjük. De a keresztény embernek a méltósága abban áll, hogy tudja, hogy a kenyér az Istené. Tudja azt, hogy az övé. És tudja azt is, hogy az a képesség, az az erő, az a szellemi belátás, amivel az ember hatékonyan tudja kihasználni a földnek termő erejét, az is az Istentől van. A szellemi értékeink, a tudásunk, a bölcsességünk is, ahogy elmúlt Isten tiszteleten is erről szó volt, Istentől való. Tőle kell elkérnünk. Egy olyan viszonyrendszerbe állít tehát a mi atyánknak a kérése, amely nem a kizsákmányoló, nem a saját életében basáskodó, hanem az Istenben bízó gyermeknek az állapota és helyzete. Igen, mert a gyermek az, aki kéri a kenyeret, ahogy majd az igehirdetés végén egy történetben hallani is fogjuk. Ezért kell elkérnünk, mert Istené a kenyér. Tőle jön minden jó dolog a mi életünkben. Minden olyan, ami testi létünket is biztosítja. Sokan azt gondolják, nem vallásos emberek, hogy igen, a templomban lehet lelki, szellemi dolgokról hallani, de hát az élet realitása, a valóság az arról szól, hogy elmegyek a munkahelyemre, megkeresem a pénzemet, abból felépítem az egzisztenciámat, spórolok, lakás előtakarékosság, stb. Stb. De a mai ünnep arra emlékeztet bennünket, hogy nem csak azok a dolgok, amik itt elhangzanak, hanem életünknek minden egyes kelléke Istentől ered. Lehet, hogy egy kicsit naívnak tűnik ez a gondolat, lehet, hogy egy kicsit gyermekdednek, de emlékezzünk Jézusnak arra a tanítására, amelyben pontosan a tanítványok, felnőtt tanítványok megrólják a gyermekeket, hogy ne menjenek oda, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ilyeneké az Isten országa. Akik ilyen gyermeki lelkülettel tudnak mindent elfogadni a mennyei atyától, és mindent tőle valónak tudnak. Istené tehát a kenyér. És amikor kimondjuk az imádságot, akkor tulajdonképpen elkérjük tőle a mindennapi kenyerünket. Aztán ezt a kérést más szavakra is le lehet fordítani, tovább gondolva mindennek az üzenetét. Azt is mondhatnánk, hogy ne emészenek fel benneteket a holnapnak a gondjai. Mert nem azt mondja a kérés, a mi atyánk, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, holnap, holnap után, ezután egy év múlva is. Hanem azt mondja az Úr Jézus, így tanít, add meg nékünk ma. Aztán egy másik helyen mondja, elég minden napnak a maga baja. Igen, ne emészenek fel benneteket a holnapnak a gondjai. Hogyha képzeletben eljátszunk azzal a gondolattal, hogy mindannyian elővennénk egy hatalmas nagy papírost, és elkezdenénk feljegyezni azokat a dolgokat, precízen, mennyiségre lebontva, hogy az elkövetkezendő egy évben, mondjuk 2011. augusztus 20-áig, milyen dolgokra, milyen fizikai dolgokra lenne szükségünk, amelyeket meg kell vegyünk, be kell szerezzünk, elő kell állítsunk, meg kell keressünk. Azt gondolom, hogy nem tudnánk összefoglalni. Olyan rengeteg sok dolog kellene a mi életünk fenntartásához. És valóban így van, hogyha az ember egy ilyen hosszú listát készítene, akkor megijedne, megrettenne, és a szíve megtelne aggodalmaskodásra, hogy honnan lesz ehhez nekem erőm, pénzem, képességem. Igen, hogyha az ember elkezd spekulálni, elkezd gondolkozni azon, hogy nem elég csak a mindennapi kenyér ma, hanem nekem kellene egy kicsit holnap is, meg holnap után is. Amikor már elkezdi az ember ezeket a javakat, adományokat úgymond gyűjteni, gyűjtögetni és kuporgatni, mint egy kis hörcsög, akkor egyből az aggodalmaskodás lesz a másik oldalon, ami megjelenik. Igen, ezért ment meg bennünket ez az őszinte kérés az aggodalmaskodástól, mert a mai napra, a mindennapi mai napra kérjük el. Rémítő lenne arra gondolni, mennyi élelem, ruha, gyermekeknek iskolaszerek, biztosítási díjak, benzinszükséglet, gázszámla, villanyszámla, áramszámla, sorolhatnám még azt a sok-sok tételt, amiből összeáll az embernek a fizikai létének a fenntartása. Megrémülnénk és megroskadnánk alatta. Ezért kell és szükséges, hogy Istentől kérjük el mindezt, és benne vetett bizalommal teljen el egyik nap a másik után. Így lehetünk igazán békességben. Így kaphatunk nyugalmat. Akkor is, hogyha helyettünk ezt egyébként mások megteszik, és rémisztenek, hogy mennyi mindenre lesz szükséged, hogy mennyi, milyen drága az élet, hogy milyen nehéz egyik napról a másikra erre evickélni. Vannak, akik hivatásoknak tekintik ezt a riogatást. És ha őszinték vagyunk, bizony sokszor emésztenek bennünket is a megélhetésnek a gondjai. A jövő miatti aggodalom, hogy lesz-e mit enni, lesz-e meleg, vajon elzárják-e a gázt vagy sem, stb. Sok-sok ilyen dolog van. Ez a mondat azonban a mi atyánknak a kérése reménységgel kell töltsen el bennünket, hiszen ez egyben egy ígéret is. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Ahogy elhangzott, Istené a kenyéré, ővé az áldás is, és ő megadja ezeket azoknak, akik tőle kérik. Az Úr Jézus azzal bíztatta a tanítványait, amikor aggodalmaskodásról volt szó, hogy nézzenek az ég madaraira, nézzenek az állatokra, nézzenek a növényekre, ezeket minden teremtményt Isten ellát. Mennyivel kedvesebb számára az ember, aki értelmes szóval és érzelemgazdag lelki világgal reflektál Istenre, mennyire drágább az ő számára az ember, hogy ne gondoskodna rólunk, még ha sokszor nem is érdemelnénk meg. Mert az ember szereti úgy elvenni a dolgokat, hogy azt gondolja, hogy ő azt megérdemli. Ez az egyik legkritikusabb pont az ember életében. Az emberi logika mérlegén sokszor túlbecsüljük magunkat, és azt gondoljuk, hogy mindaz, amit elérünk, az nem valami másnak, valami külső erőnek, hanem a mi értékes időnk, fáradtságunk, erőnk, szellemi képességeinknek az eredménye. Éppen ezért mindaz, ami a birtokunkban van, az a mi megérdemelt jussunk. Nagyon általános, főleg a nyugati gondolkozásban ez a szemlélet. Azonban a mi atyánknak e kérése arra világít rá, hogy ezt el kell kérni. Ez nem olyan dolog, amit megérdemlünk. Ez olyan, mintha más tollával ékeskednénk, és Isten ajándékaira azt mondanánk, hogy ez a miénk. Mint hogyha egy gyermek karácsonyra kapna valami nagyértékű eszközt, amit önmaga nem is tud használni, de egyből kisajátítaná, bezárná a saját kis szobájába, és nem engedné, hogy a szülei hozzáférjenek. Megjósolható, hogy az a technikai eszköz egy-két napon belül romhalmazzá válik. Sajnos ugyanígy van az ember az Isten áldásaival. Kisajátítjuk és elzárjuk. Elzárjuk Istentől olyannyira, hogy még meg se köszönjük. És mivé válik az ember? Mivé válik az embernek a lelke? Mivé válik az életünk? Hogy dőlnek romba az emberi életek, családok? Hogy dőlnek romba a társadalmak? Ahogyan ezen már kesereg egyébként Kölcse is a himnuszában. A fatális nemzetvesztést, a nemzet elvesztésének a vízióját megfogalmazza Vörös Marti. Igen, az ember, hogyha elzárja magát Istentől, lehet, hogy egy pillanatig örül, hogy milyen jók ezek az áldások, milyen jó ez a kenyér, milyen jó ez az étel, ez az ital, ez a ház, amiben élek. De higgyük el, hogyha nem tudunk hálát adni, nem tudjuk felfedezni annak a kenyérnek az útját, az, hogy a megáldó Isten kegyelme nélkül nem lehetne itt a kenyér az Úr asztalán sem, és a mi asztalunkon sem. Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor megromlik az életünk, és teljesen romba dől. És nyilvánvaló kísértés az is, főleg a hívő ember számára, hogy nemhogy túlértékelné magát az ember, hanem mindent Istenre hagy. És azt mondja, hogy majd az Isten megoldja. Ez is egy tévút. Gondolnunk kell arra, hogy ő erőt, képességet, időt adott a mi számunkra, hogy az ő áldásai a mi életünkben kibontakozhassanak. Igen, isteni a kenyér, a mindennapi kenyér. Gyakran olyan tévút is előjön az ember számára, hogy amikor dolgokat kér, akkor már túllendül a mi atyánk kérésén. Túllendül azon, mert nem a mindennapi kenyérért, nem a létszükségletért óhajtozunk és vágyakozunk, hanem luxus dolgokért. Gyakran emésztődik fel egy-egy élet, egy-egy emberi életnek a küzdelme olyan hiába való dolgokért való küzdelemben, illetve a dolgok elérésében, amelyek teljesen feleslegesek. Hogy egy újabb szobaberendezés, egy újabb, értékesebb technikai eszköz, autó, nem akarom sorolni, mert hiszen mindannyiunknak talán vannak ilyen céljai, de nem érdemes ezért túlságosan emésztenünk magunkat. Nem érdemes túlságosan küzdeni a luxusért. Hiszen gondoljunk csak erre a szóra, fényűzés. Mennyire beszédes és mennyire bölcs ez a szó, fényűzés. Hiszen elmondja nekünk, benne van, hogy az ember nagy energiákat belefektet, űzi, rohan valami olyan dolog után, ami csillogó és ami kívánatos. De benne van az is, ahogy nem tudunk olyan gyorsan haladni, mint a fény, soha nem tudjuk elérni. Hiába küzdünk, hiába kergetjük a fényt, nem elérhető. És bújtatottan e szóban az is benne van, megérthetjük, hogy a fényűzés az külsődlegesen nem megvalósítható, de az igazi fény az itt van belül, és az elérhető. Persze ezt sokan végig sem gondolják, hanem futnak, szaladnak, gyűjtenek, spórolnak, hogy elérjék a csillogást, ami nem is való. És észre sem veszik, hogy ez a csillogás utáni vágy milyen mély lelki éhségnek a kifejeződése. Mert hiszem, hogy aki testi gazdagságra és evilági elismerésre és csillogásra vágyik, az voltaképpen az ő hitében nagyon kicsi és gyenge. És nagyon szeretné az Isten elismerését, és nagyon szeretné az, hogy az ő dicsfénye ráragyogjon. Ezért van a luxusnak az űzése, kedves testvérek. De a mindennapi kenyér az nem luxus. A léthez szükséges dolgok nem fényűzés. Így ír erről Reményik Sándor a Mindennapi Kenyér című versében. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Nem cifraság a szűrön, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Nem pompázom, de szükséges vagyok. Mint annyi dolog, ez is tehát fölébe kerekedhet az ember akaratának, és átveheti az élet irányítását. És lehet, hogy már degeszre tömtük magunkat kenyérrel, de mégis küzdünk, és el szeretnénk valami magasabb szintű létet érni, egy nagyobb jólétet, több bevételt, magasabb kamatot. Szükséges tehát, hogy jól éljünk a kenyérrel, és ezt adhatja meg a mai nap. Az, hogy elcsendesedünk, és egy rövid imádságban meg fogjuk majd köszönni, hogy Isten megtartott bennünket, testi és szellemi értelemben egyaránt. Így bízzunk tehát benne, így bízzuk rá majd a holnapi napon magunkat, és majd így mondjuk el együtt az úri imádságot. Bízzunk abban, hogy ha az ő országát keressük és az igazságát, akkor ráadásul ezek mind-mind megadatnak nekünk. Mert az elsődleges és legfontosabb az ő országának és igazságának a keresése. Adjunk hálát tehát a mindennapi betevőért, adjunk hálát azért, hogy lehet életünk. Végül pedig hallgassunk meg egy kis történetet egy gyermeki lélekről, de nyugodtan szólhatna ez a történet a modern emberről is. Kányádi Sándornak egy kis írását, amelyben valaki megtanulta megbecsülni a mindennapi kenyeret. Kányádi Sándor, a mindennapi kenyér. Egy kisfiú nagyon szerette a kenyeret, de ha jól lakott, a maradékot elmirzselte, morzsálta, vagy éppen eldobta. Hiába szitta az édesanyja, hiába fenyegette fakanállal, hiába koppintott a körmére, hiába pallott a fenekére. Nem fogott rajta. Végül maga a kenyér is megsokalta a dolgot, és elbújt a kisfiú elől. Éhes vagyok, édesanyám, kérek szépen kenyeret. Nincsen, mondta az édesanyja. Hová lett, hol van? mert mindig csak elmérzselted, morzsáltad, visszament a pékhez. Szaladt a kisfiú a pékhez. Kérek szépen kenyeret. Nincsen, mondta a pék, tenyerét kifordítva. Hová lett, hol van? Mert mindig csak elmérzselted, elmorzsáltad, liszté változott, és visszafutott a molnárhoz. Futott a kisfiú a molnárhoz. Kérek szépen kenyeret. Tőlem, fiam, még lisztet is hiába kérsz. Hová lett, hol van? Mert mindig csak elmérzselted, elmorzsáltad, visszaváltozott búzává, és visszabújt a kalászba. Rohant a kisfiú a búza földre, de ott már kalászt egyet se látott. Kérnék szépen kenyeret, pityeredett el a kisfiú. Nincsen, mondta a földműves, amint egy zsákot éppen beürített a vetőgépbe. Hová lett, hol van? Mert mindig csak elmérzselted, elmorzsáltad, visszabújt a földbe, majd csak jövő nyáron lesz kenyér belőle. Nagyon éhes volt már a kisfiú, és elkezdett keservesen sírni. A földműves megsajnálta. Add csak ide a sapkádat. A kisfiú odaadta. A földműves megtöltötte búzával. Na, szaladj vele a molnárhoz. Szaladt a kisfiú, hogy ne szaladt volna, még a lába se érte a földet, a molnár a búzát megőrölte, kapta a kisfiú a lisztet, vitte a pékhez, a pék sütött belőle egy szép ropogós cipót, ott mosolyogott most is az asztalon. Ha megéhezik a kisfiú, csak kanyarít egy szép karéit neki az édesanyja, és mosolyogva nézi, hogy az ő szép, okos kisfia milyen jó ízűen eszi meg az utolsó morzsáig. A világért sem mirzselne, morzsálná el, még egy hangyának való nyisse belőle, mert most már ő is tudja, hogy mennyi fáradtsággal jár a mindennapi kenyér előteremtése. Mindezeknek utána adjunk hálát a mindennap megkapott kenyérért, és fejezzük ki azt a mélységes tiszteletet és megbecsülést, ami Urunk Istenünk iránt, aki lehetővé tette a mi számunkra, hogy itt lehessünk, és a mai napon felemeljük a mi szívünket hálaadásra. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, testünket megelégítetted, szívünket megvidámítottad, és megmutattad ismét, hogy te vagy a gondviselő édesatyánk. Úgy cseleked, Uram, hogy köszönetünk s hálánk soha meg ne szűnjék. És ha te jó vagy hozzánk, ha te táplálsz minket, legyünk mi is jó gyermekek, jó testvérek, kenyerünket szegjük meg az éhezőknek, szívünket nyissuk meg a te magasztalásodnak, most és mindenkoron. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.